Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Eukarisztikus Csodák 9. adását hallják. Peru, Portugália és Spanyolország következik. Peru, Puerto Eten városa, 1649. A gyermek Jézus két alkalommal is megjelent az oltári szentségben, először 1649. június 2-án. Az úrnapi áhítat és szentségimádás után a ferences szerzetes éppen a szentségtartót tette vissza a tabernákulumba, amikor arra lett figyelmes, hogy az isteni gyermek megjelent a szentostyában. Ragyogó arcát válligérő barna hajfürtök keretezték. A második jelenés néhány héttel később, július 22-én történt, a város védőszentje Mária Magdolna tiszteletére rendezett ünnepen. A konvent előjárójának beszámolójából tudjuk, hogy a gyermek Jézus lila köntöst viselt, és a köntös alatt mellközépig érő inget, a dél-amerikai indiánok hagyományos viseletét. Az isteni gyermek ezzel adta jelét annak, hogy azonosul a város indián származású lakóival, és kiárasztja rájuk szeretetét. A jelenés nagyjából 15 percig tartott, és közben a jelenlévők többsége három egymáshoz kapcsolódó fehér szívet is látott a szentostyán. Ezek a Szent Háromság három személyét szimbolizálták, az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelenlétét a szentostyában. Erről az eseményről minden évben megemlékeznek a városban, és a gyermek Jézus csodájának tiszteletére rendezett ünnepségen hívek ezrei vesznek részt. Portugália, Santarém, 1266. A santarémi eukarisztikus csodát a láncsánóival együtt a legjelentősebb csodák között tartják számon. Az esetet az egyház alaposan kivizsgálta, és az erekjéről számos tanulmányt írtak. Akik emlékeznek még a 7. adásra, azok számára a kerettörténet ismerős lesz, nagyon hasonló az Olaszországban, Alatriban történt csodához, és a korszak is közel azonos. A santarémi csoda mindössze néhány évtizeddel az Alatriban lejátszódó csoda után történt. A 4. Alfonsz király által kiadott dokumentumban a pontos dátum is szerepel, 1266. február 16-a. Egy fiatalasszony a férje iránti féltékenységében jósnőhöz fordult. A jósnő arra kérte, hogy a templomból szerezzen egy megszentelt ostyát, és vigye el hozzá, hogy szerelmi bájitalt készíthessen belőle. A fiatalasszony megszerezte a szentostyát, és a kendőjébe rejtette, de ahogy beletette, a kendő piros színűvé vált. Rémülten szaladt haza, hogy megnézze, mi történt, és legnagyobb megdöbbenésére azt látta, hogy a szentostya eleven hússá vált, és ömlik belőle a vér. A teljesen összezavarodott asszonyka a hálószobájában levő fiókos szekrénybe rejtette a szentostyát. Az éjszaka folyamán azonban a fiókból kiáradó fénysugarak nappali fénnyel töltötték be a szobát. A különös, erős fényt az asszony férje is észrevette, bement a szobába, és kifaggatta feleségét a történtekről. Másnap a házaspár elmondta az esetet a plébánosnak, aki elment hozzájuk, és számos hívő és kíváncsiskodó kíséretében ünnepélyes körmenetben vitte vissza az ostyát a Szent István templomba. A szentostyából még három napig folyt a vér, végül egy méhviaszos erekje tartóba helyezték. Ezzel a csodák nem értek véget. 1340-ben, amikor a pap kinyitotta a tabernákulumot, arra lett figyelmes, hogy a méhviaszos erekje tartó darabokra tört, és a helyén egy kristályváza állt, benne a viasszal keveredett vérrel. Ma a szentostyát egy 14. században készült eukarisztikus trónon őrzik a főoltár mellett. Az évszázadok során a szentostya több alkalommal is vérzett, és időnként látták benne Urunk Jézus Krisztus arcát. A csoda szemtanúi között volt India apostola Xaveri Szent Ferenc is, aki mielőtt misszióba ment, meglátogatta a szentét. Az eleven hússá változott szentostya és a szent vér erekéket Szantarémben, a Szent István templomban őrzik. A történetben szereplő házaspár házát 1648-ban kápolnává alakították, és az erekéket minden év áprilisának második vasárnapján körmenetben viszik a háztól a templomba. Spanyolország, Caravaca de la Cruz, 1231. Egy keresztény pap Murcia mórok lakta királyságába utazott, hogy az evangéliumot hirdesse. Elfogták, és a mór király Abu Zeit elé vezették. A jólelkű és az igazságra nyitott szívű muzulmán király kérdéseket tett fel a papnak a keresztény hittel kapcsolatban, és különösen érdeklődött a szentmise iránt. A pap részletesen elmondta, hogy miért olyan fontos a szentmise, és a király, akit lenyűgözött a pap tanítása, elrendelte, hogy azonnal mutasson be egy szentmisét. Mivel az atyának nem állt rendelkezésére a szükséges felszerelés, a király utasította az embereit, hogy szerezzék be azokat a szomszédos keresztény városból. Akik el is hoztak majdnem mindent, de elfeledkeztek a keresztről, aminek a mise alatt az oltáron kellett volna lennie. A pap elkezdte a szentmisét, majd amikor észrevette, hogy nincs kereszt, zavarba jött és elhallgatott. A király megkérdezte, hogy mi a baj, mire a pap elmondta, hogy szükség volna egy keresztre. A király meglepődött. Előre mutatott az ujjával a levegőbe, és azt kérdezte, hogy az ott nem az? Ugyanis abban a pillanatban megjelent két angyal, és egy keresztet helyeztek az oltárra. A pap mélyen megrendült, hálát adott az Úrnak, és folytatta a szentmisét. A csoda pedig folytatódott. Az átváltoztatás pillanatában a muzulmán király az ostya helyén egy gyönyörű kisgyermeket látott meg, aki szeretettel nézte őt. A csodák hatására a király és egész családja áttért a keresztény hitre, ott azonnal megkeresztelkedtek. A csoda Szent Ferdinánd király történetírója egy ferences atya által olyan jól és részletesen dokumentált, és akkora az egyház történeti jelentősége, hogy 1998-ban a Szent Szék engedélyezte a városnak, hogy a világon ötödikként jubileumi évet tartson abban a szentélyben, ahol a Szent Kereszt darabját őrzik, amit az angyalok helyeztek az oltárra. A jubileumi év azt jelenti, hogy 7 évente tarthatnak egy szentévet. Érdemes áttekintenünk, hogy melyik az az 5 szent város, ahol jubileumi évet tarthatnak. 3 közülük nagyon jól ismert, 2 viszont kevésbé. A jól ismertek Santiago de Compostela, amit az El Camino, a Szent Jakab zarándok út miatt a nem vallásos emberek legnagyobb része is jól ismer, és ide tartozik Róma és Jeruzsálem. Santo Toribio de Liebana nevét már jóval kevesebben ismerik. Ez egy ferences kolostor Spanyolországban, jelenleg mindössze 4 ferences szerzetes lakik benne, de itt őrzik a Lignum Cruciszt, Jézus Krisztus keresztjének legnagyobb darabját. Ebbe a sorozatba került be 5. Caravaca de la Cruz, ahol szintén a kereszt egy darabját őrzik, de annak a keresztnek egy darabját, amit az angyalok helyeztek az oltárra, amikor a muzulmán király megtéréséhez vezető csoda történt. Spanyolország, Ivorra, 1010. A 11. században Európa szerte eretnek tanok terjedtek, amik tagadták Jézus valóságos jelenlétét az Eukarisztia szentségében. Ezek a tanok az ivorrai papot is megfertőzték, a pap nevét is tudjuk, Bernát Olivier-nek nevezték, és ő is kételkedett abban, hogy az átváltozás valóban megtörténik. Egy napon szentmisét mutatott be, amikor a kehelyben lévő bor vérré változott, és kifutott a kehelyből, ráfolyt az oltárterítőre, onnan pedig a földre. Azonnal értesítették a püspököt, aki haladéktalanul ivorrába sietett, ott személyesen is meggyőződött a történtekről, és azonnal tájékoztatta a pápát a csodáról. Negyedik Szergiusz pápa bullát adott ki, melyben elismeri és hitelesnek minősíti a csodát. 1663-ban építették azt a ma is látogatható templomot, ahol a csoda erekéjét őrzik, és minden évben húsvét második vasárnapján megtartják az ünnepséget, amit La Santa Duda, a Szent Kétely ünnepének neveznek, utalva arra, hogy Bernát Olivier atya kételkedésére válaszul történt a csoda. Ezzel a végére jutottunk az eukarisztikus csodák országok területek szerinti tárgyalásának, és most tekintsünk át néhány csodás szentáldozás és csodás szent áldoztatás történetét. Lambertini Boldog Imelda, 1333. 9 éves korában kérte felvételét a dominikánus kolostorba, és kérte, hogy nővérként ő is áldozhasson, de akkor még a 14 éves kort tekintették az első áldozás alsó korhatárának. Ennek ellenére többször is elment a nővérekkel a szentmisére, de a pap figyelmen kívül hagyta a kislányt. Az úr azonban úgy határozott, hogy teljesíti az akkor már 11 éves kislány vágyát. A szentostya nagy fényességgel a levegőbe emelkedett, és megállt Imelda előtt. Miután magához vette Krisztus testét, a kislány hótiszta lelke egyenesen a mennybe szállt. Lambertini Boldog Imelda az első áldozók védőszentje. Falconieri Szent Julianna, 1341. Mindig nagy fontosságot tulajdonított a Szent Eukarisztiának, de élete utolsó napjaiban egyre súlyosabbá váló gyomorbetegsége miatt nem tudott áldozni. Ekkor kérte, hogy a szentostját helyezzék a mellkasára. Imádkozni kezdett, és az imádság alatt a szentostya eltűnt, de a lenyomata ott maradt Julianna testén. Boszkó Szent János, 1848. Az életrajzi írói megemlítik, hogy gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén 360 fiatal megáldoztatására készült, amikor kiderült, hogy csak 8 ostya van a tabernákulumban. Ezt a többi pap is észrevette, és kíváncsian figyelték, hogy mit tesz majd Don Bosco. A jelenlévő papok közül Giuseppe Busetti, aki később az első szalézi papok egyike lett, látta, hogy Don Bosco kezében megszaporodtak az ostyák, és mind a 360 embert megáldoztatta az eredetileg 8 ostyával. Don Bosco álmában egy rettenetes tengeri csatát látott, amelyben kisebb és nagyobb hajók támadtak egy fenséges hajót, amiről tudta, hogy az anyaszentegyházat szimbolizálja. A hajót sokszor eltalálták, de minden összecsapásból győztesen került ki, és végül a pápa irányításával horgonyt vetett két hatalmas oszlop között. Az első oszlop közepén egy nagy ostya volt, és a felirata a hívek üdvössége. A másik, kicsivel alacsonyabb oszlopon a szűzanya szobra állt, és a felirata keresztények segítsége. Ezzel a szép képpel a szűzanyához és az oltári szentséghez kihorgonyzott győzedelmes anyaszentegyház képével fejezem be a mai adást. Köszönöm szépen a figyelmüket, Isten áldja önöket!
Az oltári szentség csodái, az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.